van is egy farkasréti ökumenikus templomocska, reformátusok, evangélikusok közösen építették, és ott évtizedeken keresztül működött egy nagyon kedves, komoly kis imádkozó közösség, felekezet közé kis csapat, havonta együtt voltak, imádkoztak, énekeltek, tezésénekeket is, és más egyéb szolgálatok voltak. Nagyon sok evangélikus lelkipásztor, például Háfenser Károly és mások szolgáltak ebben a közösségben. És amikor Solt Pál még aktívan a legfelsőbb bíróság elnöke volt, akkor egyszer csak csodálkoztam, hogy ott ül az hátsó sorban, és együtt énekel, imádkozik velünk. És nagyon örültem ennek akkor, ez 15-20 évvel ezelőtt is lehetett talán. Aztán később más helyeken is, hát például a médiában találkozhattunk vele. Néhány hónappal ezelőtt Orosházán, a déli egyházkerületnek a hasonló csendes napján együtt voltunk, és az én feladatom az volt, hogy a zsinagógában, a volt zsinagógában, mert az most nem így funkcionál, úgynevezett úrvacsorai előkészítőn legyünk együtt. Azt hittem, hogy hárman, négyen eljönnek, hogy csendben elbeszélgetünk, és nagyon erősen megtelt a zsinagóga, szétfeszültek a falak, és hát nem lehetett kihagyni azt a motívumot sem, hogy mi történt ezekkel a zsinagógákkal, és miért üresek Magyarországon, meg miért tűntek el. És hát ugyan ebben az évben emlékszünk, sok dátum van előttünk, egyáltalán az első világháború kirobbanása, azután a holokausz, hogy több százezer magyar állampolgár tűnt el, akárcsak Békés Csabáról 3000-en, ahol én nőttem föl, és ott évtizedeken keresztül soha senki nem beszélt arról, hogy itt volt egy 3-4 ezres zsidó közösség, és őszfejjel egy albumból látom, hogy az az iskola, ahova én jártam, az valamikor Jesiva volt, tehát zsidó iskola volt. Na hát ott a zsinagógában így együtt voltunk, és megemlékeztünk ezekről az eseményekről is, és akkor ott ült az első sorokban dr. Solt Pál testvérünk, és akkor arról volt szó, hogy hozzá lehet szólni a témához, akkor ő szót kért, és néhány nagyon mély, nagyon komoly mondatot mondott el ott nekünk, és akkor én ott azonnal felkértem arra, hogyha a Jóisten megtart minket, akkor itt ősszel, októberben az országos evangelizáción is, hogyha vállalja, akkor szóljon hozzánk a hitéről, tapasztalatairól. Isten hozott, köszönjük szépen, hogy elvállaltad ezt a szolgálatot.
Nagyon örül a szívem, hogy előttem Berecz András ilyen szép tanúságtételt tett. Nekem Pál apostol szavai jutottak eszembe, örüljetek az Úrban. Ismét mondom, örüljetek. Nem akármilyen örömről van szó, hanem az Úrban való örömről, ami egyáltalán nem hasonlít a vigyorgásra, a viccekre, a szellemeskedésre, hanem valami mély belső derű, a szív békéje. Ezt sehol máshol nem kaphatjuk. És én Berecz Andrástól most ezt kaptam. Én, aki természetesen egészen más műfajban tudok itt a testvéreknek szólni. Azt is mondhatnám, talán félretéve gondosan előkészített papíromat, hogy ennek a tanúságtételnek, ami az én életem története részben, de hát én úgy gondolom, hogy ez az élettörténet nem magam miatt, és nem az érdekessége miatt, hanem azért, mert erről tudok beszélni, az egyben tanúságtétel is. A címe ez lehetne: a gettótól a templomig. Zsidó családban születtem, Szentendrén. Édesapám, édesanyám is ott született. Nagyszüleim még talán nem ott születtek. Valamikor a 19. század közepén érkeztünk Magyarországra valahonnan, ki a felvidékről, ki Kárpátalja felől. Ott éltünk egy szentendrei közösségben, ahonnan édesanyám és édesapám eljöttek 1937-ben, amikor én megszülettem. Ne számítsák ki, hogy hány éves vagyok. Budapestre, és ezért tudok itt állni. Mindenki, aki ott maradt, nagyszüleim gyermekei, tehát az én szüleim testvérei, azok házastársai és gyermekei, ami nem bővelkedő családunknak körülbelül 30 tagja, 1944. július 7-én vitték el őket Auschwitzba, ahol meggyilkolták mindegyiket, de azt szoktam mondani nagyon keserűen, hogy az én anyai nagyanyám nem ért el a táborba, ő nem volt haláltáborba. Ugyanis amikor a marhavagon megérkezett, akkor ő, miután nem tudott járni, 80 éves volt és nagy terjedelmű, egész egyszerűen lerúgták a vagonról, és ott helyben agyonlőtték. Tehát ő még a táborig sem jutott el. A háború után szüleim máig nem tudom megmagyarázni, talán a háború súlya miatt, a nehézségek miatt nagyon keveset beszéltek erről, és most felnőtt fejjel, öreg fejjel, amikor már réges-régen elvesztettem a szüleimet, akkor gondolkozom rajta, hogy hogy ők, hogy élték meg azt, hogy ők a szüleiket nem, hogy így mondjam, a természetes úton vesztették el, hanem úgyhogy egyik pillanatban még voltak, másik pillanatban már egyiküknek se volt se apja, se anyja, hogy ezt az árvásságra jutást hogy viselték, és én úgy emlékszem a gyerekkoromban, hogy békességben éltünk, gyűlölködés nélkül éltünk. Az Istennel való viszonyuk amúgy sem volt, talán így mondom, felhőtlen, nem vallásos zsidó család volt a miénk. Péntek este édesanyám gyertyát gyújtott. Ez annyira tetszett a velünk szemben lakó házban egy katolikus papnak, hogy engem az utcán elfogott, és azt mondta, hogy üzeni az édesanyámnak, hogy ez milyen szép, hogy gyertyát gyújtunk. Ez a zsidó családokban szokásos. Aztán ez is elmaradt, én magam a hittanórákról elmaradtam saját elhatározásból, 9 éves korú elhatározásból, hogy azt mondtam a hitoktató néninek, hogy a szüleim nem engedik. Ez természetesen hazugság volt, de lusta voltam a bazilikától, ahol laktunk, egész a Dohány utcai templomig elmenni, ahol a hitoktatás volt. Na így érkeztem el a iskolai éveimet, amit Budapesten elvégeztem, közömbösen inkább, de volt egy kis periódus, amikor ilyen kamaszkori öntudatom volt, és akkor azt mondtam, én nem bizonytalan vagyok, én ateista vagyok. Hát lehet, hogy az voltam, annak hittem magam, ma már tudom, hogy nem voltam akkor se az. Minden esetre volt egy testvérbátyám, aki 16 éves volt már akkor, amikor ezek történtek. Ő jobban fölfogta, és nagyon erős hatással volt rá. Ő tehát 1946-ban, 16 éves korában Izraelbe ment, hát akkor még nem volt Izrael, mint ala. Most is él szerencsére, 85 éves korában, éppen néhány hete látogattuk meg a feleségemmel. Nagyon sokra vitte Izraelbe, 3 millió kilométert vezetett autó, teherautóval, mint gépkocsi vezető. A mi szüleink tehát árvák lettek, nem csak a szüleik halála miatt, hanem a fiúk elvesztése miatt. Édesapám összesen csak egyszer látta még 20 évvel később. Én a jogi egyetemre kezdtem járni. Családunkban én előttem senki nem járt egyetemre. Nagyszüleim, ahogy jó zsidókhoz illik, kiskereskedők voltak. Mikor a háború elkezdődött, akkor már az anyai nagyszüleim már tönkrementek, a gyerekeik tartották el őket. Egyiknek 3, másiknak 6 gyermeke volt a nagyszülők között, szülőkből. És egy nagybátyám volt, aki aglegény volt, és azt szerette volna, hogy valaki legyen bíró a családban, ő a bíróságon tisztviselő volt. Nos, tehát a jogi egyetemre jártam, és egyszer csak egy évfolyamtársam, egy barátom, később keresztapám lett, kezembe adott egy könyvet. Ebben a millióban és ebben a tanúságtételben nem nehéz kitalálni, hogy mi lehetett az a könyv, amit a kezembe adott. Ez a könyv az Szentírás volt, az új szövetségi Szentírás, és azt mondta, hogy olvassad. De látta rajtam, hogy nem tudok mit kezdeni vele, akkor megfogott, mert azt mondta, hogy olvassad, mert hát nem lehet, hogy egy művelt ember ne olvasson, ne tudjon a Bibliáról. Hát így a kezembe került, és elkezdtem olvasni. Úgy olvastam, mint ahogy egy könyvet olvas az ember. De érdekesnek találtam Jézus személyét. Ha itt mindent elmesélhetnék, akkor az túl hosszú lenne, ezért azt mondom, hogy 8 évi érlelődés kezdődött ekkor. A 8 év alatt mindenféléket olvastam, hallgattam, és úgy dolgoztam Budapesten, hogy hazafelé mindig a Szent István Bazilikán átjöttem, ott be lehet menni az egyik végén, és a másikon kijönni. Ez délután 4 óra, 5 óra közül volt, amikor semmilyen szertartás nem volt, de nyitva volt a templom. És mindig megszoktam, hogy hazafelé átmegyek rajta. Nem tudom miért. Most már tudom azért, mert amikor egyszer egy ilyen átmenésnél leültem a hatalmas nagy templomba, ahol senki nem volt, vagy alig volt valaki, akkor hirtelen azt a kérdést tettem föl magamnak, hogy miért teremtette Isten a világot? Ekkor még nem tudtam, hogy én hiszek-e Istenbe, hogy van-e. Hát persze, aki ezt kérdezi, hogy miért tette Isten ezt vagy azt, azért már valamit gondol róla. És ahogy gondolkodtam, ott egy válasz érkezett, nem akarom misztifikálni, én gondoltam. De hogy a mi gondolataink honnan jönnek, az nem olyan egyszerű, és kiadja azokat. Mindenesetre ez a válasz az volt, hogy szeretetből és semmi másból. És akkor hazamentem, fölhívtam a barátomat a telefon, és azt mondtam, hogy most már meg kell, hogy kereszteljenek. Ő római katolikus volt, én is az lettem. Egy keresztelő pap megjelent a lakásunkon, akkor édesanyám előtt még ezt a kérdést el kellett hallgatni, mert ez nem érintette jól. És akkor, hogy ki kérdez engem, hogy tudok-e már annyit, amennyi a keresztséghez kell, de nem sokáig tartott a kérdezés, mert látta, hogy már járatos vagyok. Akkor már nagyon sok éve jártam úgy misére, és mindenféle szertartásra, beszédeket hallgattam. És megkereszteltek, olyan lázálomban éltem, ezt meg, nem tudom megmondani, ez talán nevetségesen hangzik, nem tudom megmondani, hogy melyik templomban, mert eltűnt, egy kis templom volt, el kellett húzódni. Ez 1968-ban volt, amikor nem volt olyan nagy sík keresztényé válni. Így lettem keresztény, katolikus, és hát azóta is hívő, botladozó, gyenge, majd Isten által felemelt ember. De hogy ide, hogy kerültem, azt elmondta Szeverényi János, aki azt nem mondta el, hogy kerültem Orosházára. Orosházára pedig úgy kerültem, hogy megismerkedtem mostani feleségemmel a második házasságomban, Száras Csengével, aki orosházi eredetű, evangélikus, Evangélikus Hittudományi Egyetem lassan-lassan már végző hallgatója, a zsinat tagja, és így mindjárt belecsöppentem az evangélikus valóságba, de a tanúságtétel nem erről fog szólni. És akkor megállapodtunk, hogy hogy lehet ezt. Én nagyon szeretem, voltam már evangélikus gyülekezetben, evangélikus istentiszteleten, és nagyon sok minden nagyon tetszett nekem. Most azt kéne, hogy is volt, ami nem, van, ami nem tetszik, de hát azt itt mondani. Ezért a lőrinci gyülekezetbe, ahonnan a kedves énekeseink jönnek Győri Gáborhoz, aki konfirmáló lelkésze, és a mi házasságkötésünket megáldó lelkész volt, oda elkezdtünk járni. De természetesen talán önök tudják, hogy a római katolikusok azok fegyelmezett társaság, hanem kötelező misére járni. Olyan furcsa lehet ez, hogy hát akkor szívből megyek, ha kötelező. Én azt mondom, ennek nagy előnyei vannak, hogyha kötelező. Ezért ezt a kötelezést magamra kötelezőnek tartva mindig is járok, és járunk együtt római katolikus misére, és még azt hozzátenném, hogy ráadásul jezsuitákhoz, akkor azt hiszem ebbe a terembe, ebben a templomban nem mindenki érzi jól magát, de már nem azok a jezsuiták, akik voltak. A katolikusok se azok. Például én is katolikus vagyok, és normális ember. Szeretnék szólni egy-két szót, amit az imádságról gondolok. A tanúságtétel, a tanú, az ugye csak személyes lehet, mert csak arról tudok tanúskodni, amit átéltem, amit megélek. A bíróságon is az a tanú, aki valamit tanúsít, mert saját magát látta, hallotta, tudja. Milyen a mi tanúságtételünk? Hát ki az első tanú? Az első tanú Jézus volt, aki az atyáról tanúskodott. És azt mondta, hogy aki engem lát, látja az atyát. Hát őt meg sokan látták. Ti lesztek, amit én tanúim. Tehát Jézus kifejezetten tanúságtételre hív. És mi mindennek tanúi vagyunk, mondják az apostolok. És én ebben a tanúság sorozatban, aki nem láttam Jézust testvéreimmel együtt, hogyan léphetek be az életemmel? Hát nyilván, hogyha hozzáadom az életemet a tanúknak a végtelen sokaságától, akik az apostoloktól, Máriától tanúskodott a kereszt alatt, Máriától az apostolokon át, minden idők szentjei, papjai, egyszerű emberei, és ez a végtelen sorozat, amit titeket is testvéreim idehozott, tanúk vagytok mindannyian. Hát így vagyok én is, tanú arról, ami az én életemben van. Mit gondolok az imádságról? Nagyon nehéz gondolat volt számomra az elején azt olvasni, hogy szüntelenül imádkozzatok. Hát az hogyan lehet? Meg hogy mi az értelme? Hát most a villamos vezető nem indítja el a kocsit, mert azt mondja, most imádkozom szüntelenül. Semmi nem működne. Hogy mit jelent ez valójában? Én teológus nem lévén, miket gondolok erről? Hát elsősorban azt gondolom, hogy a világ gömbölyű, minden percben imádkoznak a világon. Mert amikor nálunk este van, akkor másod reggel, ahol éjjel van itt nappal. És az egész föld be van borítva az imádsággal. Tehát szüntelen imádság folyik a földön. Na jó, de hát ez ér rám még, akkor erre nem hivatkozhatom, hogy most én azért nem imádkozom, mert biztos Afrikában valaki imádkozik. Nem, de én hogy imádkozom minden nap szüntelenül? Hát nyilván csak akkor, ha ráismerek, vagy rájövök, vagy elmerem hinni, hogy nem csak szóbeli imádság létezik. Hogy nem csak az az imádság, amit megformálok szavakkal, ami nagyon fontos, hanem egész más is. Hogy az én munkám, az életem, ahogyan élek, mind-mind lehet imádság. Mindent fordíthatok az Úr felé, hiszen mindent tőle kaptam. Nagyon hamar rájöttem arra hívő emberként, hogy milyen vakmerő ostobaság azt mondani valakit, akihez szoktam, hogy én mindent a magam erőmből értem el. Minden. Mit értél el a magad erejéből? Hát lehettél szorgalmas, de hát a tehetségedet kitől kaptad? Mondhatjuk a génektől. Ki adta a géneket? Nincs testvérem semmi, amit nem kaptál. Mindent kaptunk. És aki kap, annak hálásnak kell lenni. Ez a hála attitűdje, ez a hála magatartása, hogy az élet minden dolgaiban úgy próbálok élni, hogy ami imádságá válik. Hát így lehet szüntelenül imádkozni, vagy én így próbálom ezt tenni. Persze konkrétan is kell imádkozni, és itt egy szót szeretnék a csöndről beszélni. Csendes kévébe kötött reggel, van egy ilyen József Attila sor. Megfogott ez engem régen, és arra gondoltam, hogy hol vannak a csendes reggeleink, vagy csendesek-e a reggeleink. megszoktuk, hogy egymásnak köszönünk reggel. És Istennek köszönünk, aki felkelti napját jókra és gonoszokra. Ettől kezdve arra gondoltam, hogy azért az nem lehet, hogy a reggel ne csönddel kezdődjön. Szerencsém is volt, mert a szüleim, én gyerekkorom idejében még televízió, internet, magnetofon, lemezjátszó hiányában egyedül a rádiót lehetett volna bekapcsolni, de azt se tették, és ezért megemlékezem még mindig arra, az édesapám a zsebóráját mindig ugyanoda tette, és olyan csend volt reggel, hogy annak a ketyegését hallani vélem most is. Hát meghallanánk ma a zsebóra, nincs is zsebóra. Annak a ketyegését, csendet kell teremtenünk, ez nem süket csend, magyar nyelv szépen, hogy a síri csend. Nem ez az Isten csendje, amikor azt gondolom, hogy valami mondani valója van a számomra. Itt jövök még az utolsó perceimben arra, hogy azon is sokat tűnődtem, amikor azt mondták nekem, hogy az imádság tulajdonképpen úgy is felfogható, mint beszélgetés, vagy párbeszéd Istennel. Hát ez igen nehéz, mert azt gondoltam, hogy a párbeszéd az, hogy valakihez szólok, és ő válaszol. Hát hogy válaszol, vagy válaszol-e egyáltalán? És bizony, válaszol. Vannak nagyon kevesen a 2000 év történetében, akiknek konkrétan válaszolt, akik meghallhatták. De egyébként hogyan válaszol nekünk, hogyan válaszol nekem? Hát úgy, hogy ha csendben maradok, ez a csend nem feltétlenül azt jelenti, hogy nincs egy hang se, hanem hogy belülről elcsendesedem. És nem arra gondolok ima közben, hogy kihűl a kávé, vagy mit fogok csinálni aznap. Nagyon nehéz ezt megtenni. Én, testvéreim, nagyon kevésszer tudom megtenni, mielőtt még az a gondolat támadna, hogy amit én elmondok, azt mind 100%-ig megvalósítom, amit gondolok róla, és amit szeretnék megvalósítani, hogy próbáljak csak rá figyelni. Honnan jön a válasz? Sokszor egész furcsán. Vannak intuíciók, vannak megérzések, vannak gondolatok, amik föltörnek bennem, vajon nem ő válaszol? Nem tudom. Találkozom valakivel, aki mond valamit, ami nagyon fontos nekem. Nem őt válaszol? Eseményekben, emberekben, fele barátainkban. Itt gondoltam azt, hogy ezt jelenti valahogy, hogy ő benne élünk és mozgunk. Minden ő benne van. Egy kis mesét olvastam, egy ilyen kis tanmese. Az óceánban két hal úszik, és a kis hal azt mondja a nagynak, hogy bocsásson meg, ön tapasztalt idős ember, az óceánt keresem. Ő meg azt válaszolja az idősebb, hát abban úszol az óceánba. Fiatalom azt mondja, hát ez csak egy víz, és csalódottan tovább utaz. Csalódottan tovább úszott. Hogy vajon, amikor mi nem gondolunk arra, hogy az Isten jelenlétében élünk, körülvesz minket, testvéreinkkel, barátainkkal, szeretteinkkel, azokkal is, akiket nem kedvelünk, akkor vagyunk ebben az óceánban, amelyben hát őt mindig meg lehet találni. Mindentől eltértem, kedves testvérek, amit ide fölírtam, és el tudják kézni, hogy mi lehetett itt fölírva, de a végére akartam hagyni egy buzdítást, és ez Pál apostol szavaival. Ne legyetek semmiben sem aggodalmaskodók, hanem minden helyzetben, hálaadással végzett imádságban és könyörgésben terjesszétek a kéréseiket Isten elé. Isten békéje pedig, amely meghalad minden értelmet, megőrzi szíveteket és elméteket Krisztus Jézusban. Amen.